особа. Nem jó felébredni a szobában. Ébresztő! Már 6-kor elkiáltja magát Giziné. A maga éles, emelkedő, ereszkedő hangján, ami mint éles olló vágja el az álom szalagját. A kiáltást azonnal az álmos testek védekezése követi, mocorgás, forgolódás, távolból érkező szörcsögés, valaki a taknyát szívja fel a túloldalon. Ezzel még lehet nyerni néhány percet, míg Giziné végigmegy és visszatér a folyóson, egyelőre távolodik hangjának szirénázása. Addig is visszasüllyedve a meleg hálózsák mélyére, még össze lehet bogozni az álomfonalát, még át lehet a szobába emelni a jól eső kábulatot, öntudatlanságot az álom túlpartjáról, alá lehet zuhanni a tigris hasába. Miközben az agy mélyén már számol valami, jelzi, hogy csak pillanatok vannak hátra. Jön, érkezik, újra a kiáltás. És akkor már nincs pardon. Az teljesen széttöri az álom tükrét, a kábulatot, az öntudatlanságot, és nincs mit csinálni. Ki kell kászálódni az ágyból, s le kell lépni a szúrós, szilánkos valóságba. Lefeküdni már sokkal jobb. Jó utat engedni a napközben félreszorított álmosságnak, a végig unatkozott tanórák kótyagosságának. A szilenciumok döglődésének, amelyek ott ragadtak valahol az egésznapos rohanás, tevés-vevés réseibe megtapadva. Most azonban kikívánkoznak, kinyújtózkodni, elfeküdni akarnak, de nem megy egyszerűen a lefekvés. Nehezen csillapszik le a sok fiús lendület, kíváncsiság akarat, pedig ha lassan is, de az elalvás felé mutatnak az események. A szomszéd ágyban Zika masszírozza Mihályt, akinek ide villan, széles, izmos mesztelen háta. Mindenki Zikával masszíroztatja magát, csak most tűnik fel, mint régi görög szobornak olyan a kinézete. Göndör, gyapjas haj keresztezi arcát, ajkai húsosak, orra széles, tekintete mindig vidám. A kék színű masszírozógép van a kezében, amit mindenki félve használ, amióta állítólag retek magán is kipróbálta. De mindegy, mivel masszíroz, a végén úgyis a hajával kell befejezze a műsort, a leglégiesebb, legtünékenyebb simogatással. A büdös sarok még él, az ajtóval átlósan átellenben található két emeletes ágy, az alsó ágyakon Kristóf és Hajaska, felül Madár és Alki alszik. Alki nincs itt, biztos a budin cigizik. Hajaska megint a könyveit bújja. Felülről Madár dugja ki a pattanásos fejét, lefelé tekintget, szeme riadt, mint mindig. Lekapcsolják a villanyt, összezár a szobatere. Az ágyak, mint nagytestű állatok, sötétségbe burkolózva kérődzik fel magukból az egésznapos mozgalmasságot. Meg-megmozdulnak, nyikorgó hangokat adnak ki. Még pörög az Omega Gamma Police című lemeze. Időm lejárt, a földet elhagyom. Dalolja KP zenéjét a szintetizátor csilingelésére ráúszó sejtelmes hang. Ma este Heavy forgatja a lemezt. Ott görnyedezik az ajtó mellett, a lemez lejátszó melletti széken. Neki kell kifülelnie, mikor alszik el KP, mikor szűrődik át a zenén, egyenletes lélegzetvétele, hogy kikapcsolhassa a lemez lejátszót, és ő is bemászhasson az ágyba. Mélyül egyet a sötétség. Furcsán tekergőző, sötét lila áramlatok indulnak el a levegőben. Átvágnak a szobaterén, utat nyitnak a falon, a bezárt palettákon, kifelé a már alvó városba hívnak, ki az utcákra, át a folyóson, be a dzsungelbe. Utaztatni akarnak. Közben Alki is megérkezik, óvatosan próbál felkapaszkodni az emeletre. Bevackolódik a piros hálózsákjába, elcsendesül. De ritkán alszik el így. Néhány perc múlva ringatózni, finoman előre-hátra mozogni, nyikorogni kezd az ágy, lehet tudni, magához nyúlt. Bár napközben váltig állítja, az ágyban sohasem veri ki, csak ingerli magát, készülődik péntekre, amikor végre kiengedi a WC-ben az egész heti feszültséget. Nem zavaró, megszokott ez az előre-hátra mozgás, megemel, elringat, bár a csikorgás már az álom falát kapargatja. Végre nem indul újra a lemez. KP biztos elaludt. Még szétválik a lilás áramlás, hogy feltűnhessen Flóra arca, de már nincs mibe kapaszkodni. Egyszerre zuhan bele minden egy fekete lyukba. Összeír az éjszakán reggellel. Ébresztő! De van, amikor mozgásba jön a szoba. Azonban nem folynak egymásba az események, hanem mintha egy régi diavetítő dobná ki magából, akadozva, egymás után villannak fel a képek. Tüske ül az asztal mellett szürke, térdig érő, rojtozott szarvas bőrutázat kabátjában. Egyik kezében egy hosszú, fémnyelű kést markol, a másik keze az asztalon nyugszik, tenyérrel lefelé, széttartott tójakkal. Visszafogott eszelősség, koncentráció ül a szemében, miközben a kést egyre gyorsuló, de mégis hanyag mozdulatokkal a széttartott ujjak résein keresztül az asztalba döfködi. Közben az asztal két oldalán állva Mihály és Cika labdát passzolgat, focizni készülnek hátra a salakra. Comb középig érő rövid nadrág van rajtuk, Mihály lábán a foszlott tresert cipő. Erősek, ruganyosak, lendület van bennük, alig férnek a szobában. Az ajtó melletti emeletes vaságy alsó része a felső ágy szélekhez erősített narancsárga ágyterítőkkel van elfüggönyözve. A hétvégi délutáni alváshoz szokták így előkészíteni az ágy alsó részét, egy teljesen elsötétített teret hozva létre. De most nem az alvás lesz. A szobariadó kezd működésbe. Alki, akinek gyönyörű lányos hangja van, de írtó randa a feje, röhög fel valaki. Ezért kell letakarni. A lelógó ágyterítők mögé elrejteni, hogy ott énekeljen a lágy, szívbe markoló hangján dalója távolról szinte alig hallhatóan. Madárka, madárka, csámcsokó madárka. Mennyire meleg van ide bent? Ábel magyaráz. Mindig mond, mindig magyaráz valamit. Ha kell, mesét is költ Aranka Sándorról, a székely betyárról, amit esténként széles kézmozdulatokkal kísérve a nagyoknak ad elő. Féloldalosan fekszik az emeleti ágyán, elfeküdve a házilag vart hálózsákján, akár egy hedonista filozófus. Csak a műanyagszálas, kék rövid nadrágja van rajta, de túl bő a nadrág neki, mindeneki látszik, és nem is ő az, aki beszél, hanem a puhány, enyhén hájas teste, alabástrom színű bőre. Beszéde furcsa kántálásnak hat. Azt állítja, téved a determinizmus. Okról és okozatról beszél, pedig sem térben, sem időben nem érnek össze a dolgok. Két lap, két atom között üresség van. Ahogy az asztal lába sem éri a földet. Minden lebeg, minden szál, repül. Ahol összefüggést, folytonosságot feltételezünk, ott üresség van, rések vannak, és csak azért nem zuhan magába a világ, azért nem omlik össze minden, mint egy kártyavár, mert a réseket kitölti az Isten. És hiába öltétek meg őt, Csűri csavarja tovább a szót, az, hogy itt vagyunk, egymással vitatkozunk, hogy áll ez a szoba, benne az ágyakkal, az asztallal, az éjjeli szekrényekkel, a kopott szőnyeggel, bizonyítja, hogy Isten létezik. Magyaráz Ábel, magyaráz, de lassan egybefolynak a szavai, beszéde mormolássá szelidül. De így is jó, így is igaz, amit mond. Olyan jó látni, hallani őt, a többieket, ahogy tesznek-vesznek itt a szobában. Öröm van benne, még úgy is, hogy nem érnek össze a dolgok, hogy rés üresség van közöttük. Mintha nem is Isten, hanem valami elemibb, érzékibb tartaná meg rendelni egymás közelébe ezeket a szilánkokat, ami nem engedi, hogy teljesen elvesszenek, elemésztődjenek egy mélyebb áramlásban. Nézni kell őket, tovább kell részesülni az örömben. Mert nincs sok idő, retek úgysem hagyja. Nagyszemű, becézget, szélesen vigyorog, miközben imbolygó lépteivel közeledik az ajtó irányából, és megpróbálja a hüvelykujját a szemgolyóba mélyezteni. Egy darabig lehet védekezni, hátrébb lépni, kappálózni, de aztán csak le kell hunyni a szemet, miközben hatalmas hüvelykujja irritálóan ráfeszül a szemére. Most végre üres a szoba. Mindenki átment a suliba. Mintha csak erre vártak volna a szoba bútorzatai, bemozdulnak, lassú mozgásba, költözésbe kezdenek a szoba közepének az irányába, valahová az asztal előterébe. Nem várt tér keletkezik ott, soha nem létező centrum, ami most mégis mágnesként vonza oda a tárgyakat. Először az emeletes vaságyak kezdenek el vándorolni. Vaságy, vaságy hátán. Vaságy erdő. Vaskeretek, vassodronyok, rögzítő elemek sokasága. Lépegetnek előre, közben rászkódnak, dülüngélnek, csikorognak, nyikorognak, megmutatják kopottságukat, rozsdafoltjaikat, a használattól kifényesedett csavarmeneteiket. De nem csak az ágyak haladnak a szoba belseje irányába, hanem az összekoszolódott, a sok használattól összetöppett, kirojtosodott, vizeletfoltos matracaik is útra kelnek, mint óriási tömlők szállnak a levegőben. Hanyagul odahajított ájterítők lógnak le róluk a földig, hosszú szájokként söprik tisztára a padlót. Fogy a tér a szoba közepén, közben szétterül a kikopott szőnyeg. Kékségével a lábak alá próbál befeküdni, hogy rajta tapodhassanak. De most nem jár itt senki, csak a vastag talpú gumipapucs hever ott elhagyottan. Az asztal is befelé araszol. Máskor négyen is alig tudták odébb emelni, most magától mozdítja odébb a súlyát. A székek is követik, alázatos hűszolgákként sorakoznak fel mögötte. Még az öreg házilag összeeszkabált éjjeli szekrénye tűnik fel két ágy közül, az utolsó szabadon maradt helyet próbálja elfoglalni. Nincs is több hely, nem lehet moccanni az ágyak, a matracok az asztal szorításából. Nem ellenségesek, nem fenyegetőek, de nem tudnak leállni, csak nyomulnak, nyomulnak előre.
Ébresztő!
Hirtelen zaj keletkezik. Az ajtó tárul fel, amitől minden visszaugrik a helyére. Az ágyak, mintha mi sem történt volna, megint felsorakoznak egymás mellett, kisumulnak az ágyterítők, felrázódnak a párnák, fegyelmezetten várják az érkezőket. Alfred és Kristóf az. Nagy szünet lehet, átrohantak a suliból, hogy néhány percre kiterüljenek az ágyakon, hogy végigfektessék, elnyugtassák a hetek, hónapok alatt a testükbe behívódott kényelmetlenséget, gyűrődöttséget. Ezt is teszik. Csípősen nyújtóznak ki az ablak melletti két alsó ágyon, K.P. és Szécsi ágyában, miközben cinkosan egymásra vigyorognak. Alfred még rápillant a karórájára, de már hunnyák is le a szemüket, kezdődik a visszaszámlálás. Puha az ágy. Jó elfeküdni rajta. K.P. mindig gondosan beveti maga után, nem csak az ágyterítőt igazítja helyre, hanem a hálózsákját is kisimítja, a párnáját kiszellőzteti, felpuhítja, rendszeresen cseréli az ágyneműt. Fontos neki a tisztaság. De az egész csontos parasztfiú teste jól mosottságot, tisztaságot áraszt magából. Megregulázott, szögletes erőt. Kunkorodik ki a mellszőrzet a kockás pizsama kabátja alól. Jó most elragadni tőle mindezt, alaposan kinyújtózni az ágyterítőn, és a test minden négyzetcentiméterével letapogatni és magába szívni az idegen ágyba vetett kényelmet. Közben a két kart el lehet nyújtóztatni a test mellett. Felfelé fordított tenyerekkel, amelyeknek közepét finoman lehet simogatni, birizgálni az új begyekkel, mint sohasem létező hegek helyét. Valami mégis hiányzik. Több minden van ebben a szobában, amit csak ez a test nem tud letapogatni. El kellene érni a falakig, az ablakokat takaró palettákig. Érzékelni kellene az ágyak közötti kimért távolságot, a sarkok tartóságát, az asztal mozdíthatatlanságát, a szőnyek csiklandós kényelmességét. Ahogy mindez van, létezik valahol, kikezdhetetlenül, időtlenül, és ezáltal elhordozza, megtartja azt, ami valamikor megtörtént. A szem azonban le van csukva. Látni nem lehet, a test pedig csak az ágy puhaságát érzékeli maga alatt. Csupán lélegezni lehet, kifújni és belélegezni a levegőt. Lassan, egyenletesen. Mintha nem is a tüdő, hanem a két lapocka, a hát, a kiengedett farizmok, a vádlik, az egész egyenletesen munkálkodó test szívná fel valahonnan alulról a tágasságot. Ami először belekényszerül a testbe, belefeszül, majd kienged belőle, szétterjed odakint. Érződik, ahogy a test egy nálánál hatalmasabb kényszernek engedelmeskedik, arra van rákapcsolva, az létezteti. Segít a lélegzés, segít a lecsillapított élet. Még a fáradt homlok is jobban kisimul, a szemgolyók meg-megrebbenve keresik a helyüket a lecsukott szemhéjak alatt. Több lesz a hely odakint. Ettől a test is elemelkedik az ágytól, magasabbra kerül, de csak azért, hogy egy még puhább, még befogadóbb valóságba érkezzen meg, és mint egy hatalmas vízágyba alámerüljön a szobába, ami magába szívja. Lehúzza a mélybe, hogy végre megérezze, hol van, hol is volt mindörökké. De ott a mélyben hiába szívja be és engedi ki a levegőt, hiába keresi a be és kiáradást. Az egész nem ér el sehova. Nem rések vannak ott, nem a dolgokat egymástól elválasztó üresség sivít kifelé. Nincsen ott semmi, és már nem egyenletes a lélegzés, hanem felgyorsul, kapkodóvá válik, zihál, kapar, ami széttördeli a puhaságot, az ágyat maga alatt, felforgatja a szobát, összekuszálja a bentlakást. Miközben érzi, valaki a kezét kezdi rángatni, mozgatni. Lekésük a matekórát! Hallja meg Alfred sürgető hangját, hallja meg a Gizinét.
Ébresztő!
Én. Az ablak melletti ágyakon fekszenek. Csak hanyat vetették magukat ruháson, még délutánban, messze a lefekvés. Hajaska fekszik az ablak közelében. Alacsony, csupa fej gyerek. Széles keretű szemüveget hord, válláig ér a szépen kifésült szőkehaja. Az erős fény átsüt a haján, kiélesednek az arcvonásai. Flegma és tudálékos, mint mindig. Félelmetes. Sok mindent tud, sőt, amit nem tud, még azt is el tudja hitetni magáról. De hát ezt teszik azok, akik sokat tudnak. Jó lenne barátkozni vele, de nincs kivel. A nagy képűséggel és a magabiztossággal nem lehet. Azon megfagy a közeledés. Flórát is szinte visszacsábította magához. Mégiscsak ő az, akinek meg lehet mutatni a kezében szorongatott, a nedvességtől itt-ott kivékonyodott, összegyűrődött kockás füzetlapot. A bátyja filozófiát tanul Kolozsváron. Hol Bélabával, hol az igazgatóval tárgyal, folyamatosan intézkedik, fontoskodik, ő szervezi a diáknapokat, diáklapot szerkeszt Tüskével, Nyugival, Ottóval együtt. Az éjjeli szekrénye pedig mindig könyvekkel van telepakolva, sőt, a könyvlopás rejtelmeibe is ő vezette be. Meg kell mutatni neki a verset. Az első verset, amit írt. De nem csak a verset kellene odaadni, az kevés. Az egész napot el kellene mesélni neki, a reggeltől késő délutánig tartó iramot. Sötétséget, borzongást, álmot és ébredést, amiből most egy örökre bevésődött időpont világít ki élesen. 1992. március 29. Két időpontra emlékszik az életéből. Születésnapjára és erre. Csak éppen a születésnapi dátumhoz nem kapcsolódik semmi. A születésnap csak arra szolgál, hogy évről évre belesújkolódjunk általa a létezésbe. Hogy elhiggyük, nem csak úgy úszunk a semmi felületén, hanem valamikor megfogantunk, elkezdődtünk, valósággá váltunk. Van honnan felcseperedni, kiteljesedni és elfogyni. Ez a nap más. Nagyon más. Pedig, ahogy az életnek, ennek a napnak sincs kezdete. Vajon a homály lenne a kezdet, ami megüli az otthoni szobát? Behúzta a függönyöket, hogy ne jöjjön be fény. Ne jöjjön be a kinti élettel teli tavasz. Gyermekkiáltások hallatszanak be odakintről. A függöny védi a naptól, a tavaszi ébredéstől a szoba homályló frissességét. Ezt a márciusi szétszivárgó hideget, az orrában bujkáló hideg édeskés almaszagot. Nincs már tűz a csempekájában. Azt sem érti, mit keres itt. Ez a tiszta szoba. Itt csak a távolról érkezett rokonok alhatnak. Fázósan felkoporodik az ágy belső sarkába, magára húzza a szúrós csergepokrócot. Leteszi maga mellé az első lapnál felütött szürke, kemény hátú noteszt. Az értelem mindent megöl. Dülöngő betűk világítanak a notesz fedelén. Ráfekteti a noteszre a golyóstollat. Mit akar? Mit akarhat? de csak a szoba hűvös idegenségét érzi, a magukba dermedt bútorok távolságtartó csendjét. A kinti tavaszi vibrálás és a benti zárkózottság közé feszülő ellentétet. Ahogy megérzi ezt, arra is ráébred, mit akar. Verset írni. Bevonult a tiszta szobába verset írni. Nem tudja miért. Talán mert látta, hogy Ropi is verset írt a hálóban, de lehet, csak felgyűltek benne a sorok, amit másodikos kora óta olvasott. Túlcsordultak rajta. Kalandregények, detektív regények, indián regények, történelmi regények sokasága. 27-szer olvasta el az egri csillagokat. Ott téged benne Zéta szerelme az egri várvédők hősiességével kelt és feküdt. Együtt bolyongott, szenvedett és örült Grand kapitány gyermekeivel. Úgy élt benne a regényekben, mint a vágtázó tigris hasában, a lefekvés előtti és a kora reggeli, testetlen, de mégis érzéki, lucskos álmodozásaiban. Nem akarta, hogy véget érjenek. Aztán Flóra a tavaly a kezébe adta a Karamazov testvéreket. Végig száguldozott rajta, bár nem igazán értette, mit olvas. De ez a nem értés befészkelte magát belé. Valahol sejtette, hogy hasonló ahhoz az érzéshez, amit magával hurcol már évek óta, ami legtisztábban akkor mutatkozik meg, ha egyedül van. Bizonytalanság, zavarodottság, elveszettség kavargott a szereplőkben. Távoliak idegennek voltak, de mégis, mintha körülötte történtek volna. Vergődésük, nyugtalanságuk, bukásuk az övé volt. Most pedig verset akar írni. Regényt nem lehet, az túl hosszú. Verset. De nem tudja, mi a vers. Nem tudja, honnan fakadt fel. Megint rápislantanott eszre. Nem tudok verset írni. Egyetlen baj, hogy mégis írok. Olvassa rajta. Jó biztatás, gondolja. Hirtelen eszébe jut néhány verssor. Jó Budavár magas. Tornyán az érckakas. Csikorog élesen. Ez lenne a vers. Rövid, ritmizált sorok, versszakok egymás utánja. Talán ennyi. Anyám tyúkja tiszta szívvel, ha kell, embert is ölök. Ég a napmelegtől a kopár szík sarja. Érthetetlen szavak, furcsa szókapcsolatok egymásra következése. Ez is. De leginkább azt érezte, a vers részletben felhangzó éles csikorgásabb vers. A vers nem az, ami van. Budavár van, tornyok, várfalak, kapuk vannak, várvédők, ostrom, ágyudörej, halál, hősiesség. Olvasott eleget róluk, de élesen csikorgó érckakas nincs. Legalábbis nem úgy van, mint a vár és a tartozékai. Csak annyiban van, amennyiben feltámad benne. Szinte megemeli őt. Legbelül kaparja, karistolja. Egy másik világban van benne, ahol ő is készülődik megjelenni. A vers az, ami előhívja őt. Valamit, ami erősebb mindennél. De hiszen ő nincs. Kristóf nincs. Meg se született soha. Hisz születésnapja sincs, hiába próbál emlékezni rá. Becsület szóra pedig nem fogja elhinni. Ha mondják neki, de akkor mi van? Mit kapar, karistol legbelül az érckakas? Mi készülődik? Én. Mély rázkódás, sötét ujjongás borít el mindent. Vad erő hatol belé, mintha egy hatalmas kéz nyomná, préselni lefelé az ágyba. Szabadulni szeretne, de csak a tekintete csapódik ide-oda a szobában. Ki akar törni valahová, de nem tud, túl szűkös a hely. Ezért mindenre rátapad, mindent megnéz magának. Az éleket, a hajlatokat, a halovány surlófényt a lakkozott asztal tetején, de felfedezi az asztal takarását is, a szöget, ami a padlólapja és a szék lába között nyílik. A függöny tekergőző hajlatait is látja. Órákig ott ül az ágy sarkában, borzong a benti hűvöstől, borzong valami mástól és néz. Látnia kell. De minél többet észlel, minél többet lát, ezzel csak magát szorítja sarokba. Kijelöli, kipontozza a nem láthatót. mert ő sehol nincs odakint. És mégis neki tekergőzik a függöny, neki takar az asztal, neki zárkódik össze a szobányi távlat. De itt nem áll meg semmi, mert hirtelen újra belél át egy régi álmába, amit még negyedik osztályos korában álmodott. Isten jelenik meg neki álmában. Egy szikla szélén áll. Szárnyai vannak, hosszú, rebdeső szőkehaja, izmos teste. Egyik kezében lángpallós villog. Csak évek múlva jön rá. A nagyanyja Tolnai világtörténelmében látta ezt az angyalábrázolást. Fenyegetően néz vele szembe, Isten már csak a tekintetével is szinte megsemmisíti. Aztán hirtelen pisztolyt szegez neki. Ott rezeg a levegőben a pisztoly szája, hullámzik a távolság. Le fogja lőni őt, meg fogja semmisíteni. De nem lő. Megfenyegeti, hogy tudja, bármikor elpusztíthatja, bármikor kitörölheti a világból. Ezzel a tudással ébredt fel. Ebben az Istenben nem lehet hinni. Később sokáig győzködi a lánytestvérét arról, nem létezik, nincs Isten. Ha volt is valamikor, mára meghalt. Pedig a pisztoly súlyát, fenyegetését mindig magán érzi. Látja Istent teljes erejében pompázni. Ha nem is hisz benne, mégis látja, őrzi. Az egyetlen képet róla legbelül. Kiölt meg kit? De mást is lát. Magát látja, ahogy egy sáros szántóföldön vonszolják keresztül. Elmenekül az iskolából, nem tudja miért. Átmászik az alacsony kerítésen, és nekiered, bukdácsolva a szántóföldnek. Hiába távolodik az iskola épülete, követi, egyre nagyobbra nő mögötte, de nem is a szántóföldön átmenekül, hanem a kukoricásban. Nem lát ki se előre, se hátra, csak a kukoricaszárak rohannak eszeveszett sebességgel mellette. Az éles, szúrós kukoricalevelek csapódnak az arcába. Nem érti, miért menekül, ki elől szalad, talán az apja elől. Az emlékezete nem tartotta meg az okot, mélyen eltemette magába, csak a rohanást őrizte meg, a rohanást izzító dühöt és félelmet. De hiába rohan, hiába száguld, nem jut messzire. Utolérik a nagyobbak. A tanító bácsi szalasztotta utána őket. Utolérik, és megpróbálják visszavonszolni. Erős kezek markolják, hiába szabadulna. Leesik a nedves sörögök közé, de felszedik. Tele szájjal röhögnek rajta. Tépik, cibálják, viszi magával a megalázottság. Nagyon fél. A piros, bogra kötött pionérnyakkendője össze-vissza csapkod a nyakában. Retteg attól, hogy össze fog kenődni, sározódni az egyenruhája, és ki fog derülni otthon, mi történt. Az elképzelhetetlen, az elmondhatatlan fog napvilágra jutni. A hiába való menekülése, a tehetetlensége, a gyengesége. Most mégis ebben az elképzelhetetlenben, elmondhatatlanban történik. Befelé kezd tágolni a világ. És mindig ott, ahol valami gyötörte, ahol valami felsértette. Megérzi a gyötrődésbe bezárt erőt, ahogy a bizonytalansága túllép rajta. Egészen a világ pulzáló húsáig hatol. Eddig elzárta a félelme, a bizonytalansága a világtól. Bebörtönözte valami álomszerű kuszaságba, és nem engedte megszólalni. Ezért nem tudta elmondani Etelkának és Katinak, hogy mennyire szereti. Nem tudta elmondani az anyjának, hogy mennyire fél sötétben teért menni Ilus nénihez. Még nappal is mennyire irtózik végigmenni a falu utcáján, fél köszönni a félidegen embereknek. Csak az estét várja, amikor végre beköltözhet a Tigris hasába. Némán mesztelenül összeforhat Etelkával, Katival, Zsuzsával, a román kémiatanárnővel. Átadhatja magát a vágtának, az álmodozásnak, ami most egyre valóságosabbnak tűnik. Mintha a megölt Isten készülne kibeszélni belőle. A megfenyegetett, megalázott, megszégyenített hallgatásában mégis orriásán nőtt fiú próbálna megszólalni. Én. Ki kell lépni a hallgatásból. Keressük együtt a halhatatlant. Néz rá újra a Notesz összefirkált fedelére. Megborzong, még jobban összehúzza magát. Milyen jó fázni. De nincsenek gondolatai, nincs mit leírjon, még szavai sincsenek. Később Balzac szamárbőréből listázza és másolja ki az érdekesebb, különösebb szavakat, és azok segítségével ír verset. De most nincs ilyen lista. Csak a félhomályos szoba meg a feltörhetetlen én. A szélben zörög a szélkakas, csíkorog élesen. Nem leírja a verset. Kiszakad belőle. 6 sor cím nélkül. Nincsen jó, nincsen szép. Reinkarnáció az egész. Felhasználsz mindent. Képet, szavat és bűnt. Nincsen jó, nincsen cél. Reinkarnáció az egész. Nézi a sorokat. A Notes elülső borítójának a belső oldalára írta le őket. Remegő kézzel alákanyarítja a nevét. Felül egy keresztet rajzol, mintha lepecsételné, de hiába idegen a vers. Mintha nem is ő írta volna. Nem is verses, hiszen érthető benne minden. Nem csikorog, nem cseng, nem bong. Mégis újjong benne valami. Rázza a hideg, újra és újra elolvassa a szavakat. Nem tud betelni velük, nem tudja elhinni, hogy ő írta le. Nem tudja elhinni, hogy az első moccanása, rezdülése egy minden jóság, célszerűség és szépség nélküli univerzumot tárt fel. Amiben ő biztos nem élt benne sohasem. De akkor ki írta a verset? Ki talált rá ezekre a szavakra? Átmásolja a verset egy kockás lapra. Azt már eldöntötte, a Noteszt soha senkinek nem fogja megmutatni. Most ezt a lapot szorongatja a kezében. Átnyújtja hajaskának, de nem mesél semmit a szobáról. Mit is mondhatna neki, úgysem értené. Olvassa hajaska a verset. Távol tartja magától a lapot, felcsúszik a szemöldöke. Nem mond semmit, csak leemel az éjjeli szekrényről egy barnás könyvet, a kezébe nyomja. Különös, régies a címe. Aranyszínű nagybetűkkel nyomtatták rá. Im igen szóla Zarathustra. Írta Nietzsche Frigyes. Jobb, ha ezzel kezded, veti oda hánya vetén. Nem lesznek barátok, érzi. Este azért felüti a könyvet az ágyban. Hamar megigézi a régies kenet teljes hang. Zarathustra magánosan szálla le a hegyről. Zarathustra felelé. Zarathustra halván-e szavakat üdvözli a szentet. Zarathustra Isten meghalt. Olvassa. Mégis tudhat valamit ez a hajaska, húzza el a száját. De azt talán mégsem, hogy ő is gyilkos. A gyilkosának gyilkosa. S már azt is érti, ki írta meg a verset, hogy miért tudta megírni. Mert itt a befüggönyzött szobában, a csontig hatoló hidegben, az édeskés almaszakban ráakadt valakire, aki semmitől sem fél, mert túl van a félelmein, a gyengeségén, a szavak hiányán. Aki, amíg él, mint egy mindenütt jelenlévő árny fogja követni. Noha semmit sem mond, ruhátlan, formátlan, üres és kimondhatatlan. De mégis mindennél erősebb. Én. Nem tud megütni. Este 8-kor gyülekező a hálóban. A végzet hangján Ottó szólal meg, ahogy minden hétfőn az elmúlt hetekben. Hét után a kajáldában kürtöli szerte szét a hírt, amitől egyből megemelkedik a gyomor, feltelik, és már nem akarja befogadni a zsíros, tojásban kisütött parizer szeleteket. Pedig az éjség megmarad, a szem tovább kéri a kaját. És különben is, a tojásban kisütött parizer szelet a legjobb étel a konyhán, azt nem lehetett elrontani, elsózni, túllisztezni, odakozmálni. Zsírosnak zsíros ugyan, csöpög az olaj róla, de a végén ettől csak még jobban esik a kenyérvégekkel a tunkolás. Mintha fűrészport rágott volna. Oda lett az íze az egésznek. Megenni még megette, de semmi öröme nem volt benne, pedig azt is tudta, nem fog nagyon fájni. Szálka és Günti sohasem veszi komolyan az egészet, inkább a várakozás tűnik elviselhetetlennek, hogy ki kell várni a 8 órát. Azzal a tudattal kell ellötyögni az időt, hogy 8-kor mind a 11-en ott lesznek a hálóban, feszengve fel fognak sorakozni egymás mellé, s várják, míg Szálka és Günti 2 turnusban kiosztogatja a papucsokat. Büntetésből. Ezt a szót használják. Miközben vigyorognak bőszen, mert ők is érzik, valahol komikus az egész. Nem lehet megbüntetni az esőt, mert esni kezd. Az eső nem esik. De a hálót minden hétfőn 2 és 4 között nekik kell feltakarítani, a padlót felmosni. A fikák dolga ez. A nagyok nem tennék semmiért a kezüket a seprűre és a partvisra. Nem beszélve a felmosórongyról, amelyet csak ki kell öblögetni egy idő után a zavarosan kavargó, szarszínű felmosóvízben. De nem csak a seprűre és a partvisra nem akarják rátenni a kezüket, hanem az asztalra és a szőnyegre sem. Amit azért, miután lejárt a takarítás és felszáradt a padló, csak a helyükre kell tenni. És ettől kezd el esni az eső. Ugyanis hiába seprik fel ők a szobát, mossák fel a padlót, csavarják bele a 2 felmosórongyot többször is a szarszínű felmosóvízbe, már nincs idejük megvárni, hogy felszáradjon a padló, nincs idejük helyükre tenni az asztalt és a szőnyeget. Közeledik a 4 óra, át kell rohanni Szilenciumra az iskolába. Ezért az asztalt mindig Szálka és Günti tolja helyére, ők húzigálják ki a szőnyeget is, na meg Ábel, akik másuliba járnak, mint ők, és ezért az intriben szilenciumoznak. Ettől kezd el esni az eső, ezért kapnak minden hétfőn fejenként 2 papucsot. Mélyen meghajol, kezeivel megpróbálja megmarkolni a lábújait. Sohasem megy ez neki, nem hajol annyit a dereka. A térdet pedig nem szabad megrogyasztani. Így most is a bokája fölött markolja meg a lábát. Nem a frissen felmosott, vízszagú földet bámulja. Megpróbál féloldalason hátrafelé kinézni. Szálka állott, az enyhén kékesen csillogó műanyag szálas tréningrendjében. Tótágast magasodik föléje, sokkal magasabbnak tűnik, mint máskor. Kezében a recés talpú gumipapucs. Annak az órát hajlítgatja, csavargatja a kezével, miközben egyik lábáról a másikra helyezi a súlyt. Nevet, mint mindig, de nem felszabadultan, önfeledten. Az egész mozgásában van valami esetlenség, bizonytalanság. Nem fog megütni. Ezt érzi, miközben ő is nevet, röhög, lentről vigyorog felfelé. Tótágast áll a világ. Nem bír magával, a fenekét kezdi jobbra-balra mozgatni. Ne találhassa el a papucs. Közben Szálka készülődik, mintha lasszót forgatna. Körmozgásokat végez a papucsot tartó kezével. Nem tud megütni. Érinthetetlen a teste, nem ide a szobába tartozik. Este a folyóparton sétál egyedül, vagy éppen kétségbe esettem menekül a kukoricásban. Sups! Lecsap a gumi papucs. Sups! Még egyszer. Ezt azért, mert mozgattad a segged, magyaráz Szálka. De már ott van Günti is. Csak a szorosan a combjára tapadó rövidnadrágja van rajta, mesztelen az izmos kigyúrt felső teste. Sokkal alacsonyabb, mint Szálka, a legalacsonyabb a szobából, ezért kell gyakran Günti féle vigyázállásban beszélni vele, mélyen behajtott érdekkel, a test 2 oldalához szorított karukkal. Nem szabad magasabbnak tűnni nála. Ő bizony nem készülődik sokat. Energikusan lecsap a papucsa, sups, sups, 2-szer is. Ne maradjak le Szálkától, teszi még hozzá a szemében bujkáló titokzatos mosolyával. Nem érez semmit, nem fájnak a papucsok. Hideg a lelke, érinthetetlen. De arcán egy kövér vízcsepp landol, és elkezd lefelé gurulni, hűvös nyomot hagyva maga után. Még egy csepp. Mintha esni kezdett volna oda bent. Róka másként üt. Nem közéjük tartozik, a szomszédos szobában lakik, nem is verekedős, kivéve ha iszik. Gyakran teszi ezt. És olyankor zongorázni akar. Papucs zongorázni. 8 fikát állít fel maga elé félkörösen, kidüllesztett fenékkel. Minden fika egy hang. Do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do. Enyhén dülöng, olyan, mintha kezében lévő papucsba kapaszkodna. De hamar lendületet kap, ahogy lecsap a kidomborított fenekekre. Az elején csak hangol, a hangokat próbálgatja, majd belekezd a süs felnapba. Ez a kedvence. La, ti, la, la, ti, la, 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 ti, la, so, fa, mi, re. Csattognak a papucsok, vinnyogásba fordulnak át a vékonyka fika hangok. Ilyenkor dónak a legjobb lenni, lának a legrosszabb. Fájva énekelni jó, jó. Először elbújt a szobába a zongorázás elől, az ágy alól hallgatta a fiúcsapat szűkölését. Mintha Akella vezette volna egy eleve vesztes csatára őket. De Róka utána ment, kiszedte az ágy alól. Supsz, supsz, supsz. Nyolcszor sújtott le rá szenvtelenül. Ahány láhang van a süs fel napban, indokolta meg. Később mindig ő lett a lá. A legnagyobbat mégis az öregtől kapta. Néha ez a büntetés. Egymást kell papucsolniuk. Ez még mindig jobbnak tűnik, mint télen élő legyeket keresni a bentlakásban. Felkeresni a rejtett, büdös, meleg zúgokat, és reménykedni, még megbúvik ott néhány verdeső, félhalott, szerencsétlen rovar. Pedig rosszabb annál. Több minden fáj benne a papucsnál. Meg kell tanulni ütni. Elfelejteni a másikat. Elfelejteni a barátságot. Egyszerre kell érezni a hatalmat és a kiszolgáltatottságot. Érezni, hogy a kéz nem tartozik a testhez, önállóan működik. Rajta kapni magad, hogy a tiltakozáson, a kényszerítettségen egyszer csak átsugárzik a bántás öröme. Pedig ez is játék. Megvannak a lépései. Először húzódozni kell, rimánkodni. Hogy üthetnéd meg a sorstársadat? Majd a fenyegetés hatására oda kell legyinteni, nézni a másik arcát és reménykedni, nem fáj neki. De itt meg nincs vége, további fenyegetés érkezik, még több rimánkodás, és végül csak nincs hova elbújni. A többiek vihogása, tettetett keménykedése közben újra le kell csapni. Úgy kicentízve beállítva az ütést, hogy az már fájjon. Fáj is nagyon. Eltorzul az öreg arca. Már nem kell fenyegetni, bíztatni őt, kikapja a papucsot a kézből, határozottan megmarkolja, és teljes erőből lesújt vele. Miközben arca kipirul, kiül rá a jogos bosszú érzete, az elégedettség, a diadalmámor. Alkinak is ez jelenik meg a szemében, amikor kiüti vattát a bakok box meccsén. Bekötött szemmel kell boxolniuk, a levegőt szurkálva az ütéseikkel. Ha túl eltávolodnak egymástól, a többiek visszalögdösik őket abba a képzeletbeli körbe, ahol a boxmeccs zajlik. Nem tehetnek mást, döfködik a levegőt, csépelik a semmit. Még egyszer csak Alki betalál. Vatta összeesik, majd nyűszítve szalad a szoba sarkába. A lányos hangján ott sírdogál, hüppög magában. Mindenki megmerevedik, hátra hőköl egy rezzenésnyit. Alki letépi a sálat a szeméről. Öröm van az arcán, világítanak, csillognak a szemei, miközben győzelem ittasan magasra tartja egyik kezét. Miért ütik egymást? Hol tanulták ezt meg? Hol tanultak meg parancsolni, engedelmeskedni? Felhatalmasodni, kevésnek tűnni, összemenni, kifordulni, mintha kifordították volna a testet, és nem kívülről, hanem belülről dúlták volna szerteszét. Nem a fenék fáj, nem egy pontban fáj a test, szétpulzál a levegőben a fájdalom. Egy pillanatra széthaigált, meggyötört testrészekkel telik meg a szoba. Miközben érződik, a szobában van valami más is. Jóval hatalmasabb ennél az ütésnél, ami befogadja, magába emészti, eltünteti az ütést. Egy erő, ami tegyen bármit, jót, rosszat, gonoszat, az valahogyan mégis jóvá alakul át. Nem is törődik többet a fájdalommal. Güntiféle vigyázállásba vágja magát, és összenevet az öreggel. A fenekét csúfosan szálka fele pucsítja, már szalad is tovább, mintha mi sem történt volna. Csak KP-val más a helyzet. Ő nem érti a viccet. Különben is sokkal paranoiásabb, mióta Ropi besukta őket a szüleinek. Az apja pedig feljött, felpanaszolta Bélabának, hogy egyetlen fiacskáját verik az intriben. Béla bá ettől teljesen bedühödött. Azzal fenyegette KP-t, Szálkát, Retket és a többieket, hogy ki fogja rúgni őket az intriből. Azóta papucs stop van. Könnyebb élet. A szobát sem nekik kell már felmosniuk, hanem a takarítónőknek. De a veszély ott lappang mindenütt. A mosdóban áll, amikor odalép hozzá KP. Fenyegetően közeledik, kezében a gumipapucs. Valami érthetetlen összeesküvésről hadovál, amit ők szerveztek ellene Otto vezérletével. Otto már megkapta magáét, most rajta a sor. Be kellene vallani az összeesküvést, bocsánatot kellene kérni, meg kellene juhászkodni, és akkor lehet elmaradna a büntetés. De nincs mit bevallani, nincs semmilyen összeesküvés. Csak ez a fenyegetettség, ez a lehetetlen helyzet, ahol a tagadás is bizonyítéknak számít, a nem igennek. Belenéz KP a szemébe. Éles, jeges a pillantása. Ideérződik arceszének férfias illata. Hallja, ahogy az egyik kagyló rosszul záródó csapjából lassan vízcseppek indulnak alá, idegesen nekiütődve a mosdókagyló pókhálószerűen repetezett kerámia aljának. Összeszeretné húzni, el szeretné tüntetni magát, de érzi a tekintetének, nem tud parancsolni. Szikrázó, dühös szemekkel állja KP nézését, összehúzza a szemöldökét, elmélyül a ránc a homloka közepén. Ezzel a tekintettel nézi az apját is, amikor az meg akarja büntetni. Ne nézz így, mondja az apja, mielőtt felpofodná. Csattan egyet az arcon a gumi papucs. Egyből kiszakik a könny a szeméből. Úgy érzi, összeesik, mintha teljesen elhagyta volna a teste. De tovább néz, bele mélyen KP szemébe. És noha a szája nem mozdul, valami elkezd belül összegyülemleni, feltorlódni. Valamilyen furcsa bizonyosság, ami kitart évekre, talán egy életre is. Nem tud megütni. Hiába hatalmasabb, erősebb, mint ő, nem tudja megtenni. Mert látja maga előtt, mert nézi, és ha kell, eltünteti a világból. És csak évek múlva látja viszont, már felnőtten, megfáradva, ahogy kisiskolások között ülve utazik a vonaton, a vonat túlsó sarkában magába zuhanva. Picit már barázdált az arca. A hátul farokban lenőtt haja fel van nyírva. Az illedelmesre igazított hajzaton itt-ott átüt az idő rozsdája. Megfáradtan a munkából utazik hazafelé. Tanító, aki hasznos tagja a közösségének. Családja van, három gyereke. Jól végzi a munkáját. Éppen a tanítványait vitte egy iskolák közötti versenyre, ahol a gyerekek első díjat nyertek. Megint csattan egyet a gumipapucs az arcon. Nem megy oda hozzá. Miért is tenné? Olyan, mintha összement volna. Kicsi, kimerült, ártalmatlan. Idegen. Inkább kinéz az ablakon. Részvétlenül nézi az elrohanó tájat, miközben lassan elkezd odakint esni az eső. Csepp, csepp után jelenik meg az ablakon. Lassan, teljesen elborítja, majd vízfolyásokká állnak össze a cseppek. Nem lehet már kinézni rajta. Mintha csak az üveg sírna. Lejtő. Van még néhány perc, míg visszatér Giziné. Már hallatszanak a háló neszei, de még vissza lehet süllyedni a hálózsákba, mint egy meleg és nedves növényházba be lehet vackolódni az éjszakai kipárolgásoktól nyírkos párnára a lucskos pizsama felsőbe. A felső ágy vassodronyai, ráfeszülve és belevágva a sárgás matrac elszíneződött puffos anyagába rácsot képeznek fölötte, de elég, hogy súrolja a tekintet őket. Könnyedén át lehet törni rajtuk, és már sodródik is vissza az álomba, a képzelgésbe. Oda, ahol a valóság lucsakos felületén még könnyedén szárba szökik a képzelet. Meleg puha lyuk tátong előtte, megérkezik a vágtázó tigris hasába. Ahogy annyiszor az elmúlt években. Majdnem minden egyes nap lefekvés után és lefekvés előtt. Amikor az a néhány perc világgá tágul, az egyetlen védett befogadó területté, ahol szertefoszlanak a közeledés dagadó akadályai. Tova tűnik az ügyetlensége és bátortalansága. Szavak nélkül is előrefele gördülnek az események, és megtörténik az elképzelhetetlen. Összeforr. Hol Etelkával, hol Kattával, Zsuzsával. Most Flórával. Tudja, hogy észre kellene vennie őt, fel kellene tűnnie valahol máshol is, itt a bentlakásban, de néhány pillanatig rándul össze a gyomra, sehol nem látja, sehol nem találja. Csak üresben futnak körbe a folyósók, semmibe tágulnak a szobák, sehova se visznek a lépcsők. Aztán feltűnik az alakja, távol tőle az emeleten, a magas nyitott ajtajű szekrényébe behajolva. Valamit rendezhet oda bent. Illatos, puha rendben sorjáznak egymáson a ruhák a polcokon. Hosszú, vénnyakú, fekete pulóver és kék farmernadrág van rajta, elrejtve testének vonalait. Talán a zöld és piros színű kockásing galléria is kikandikál a pulóver nyakánál. Holland segélycsomagban érkeznek az ingek az iskolába, majdnem mindenki ilyet visel, egy fekete-fehér mintázatúval váltakozva. A hátsó lépcsőn lopakodik fel hozzá. De nem érkezik fel. Ott marad a lépcső tetején, bátortalanul kileskelődve a folyósóra, ezért elkapja pillantását, ahogy kiemelkedve a szekrényből elnéz az irányába. Először nem veszi észre őt, csak néz előre, a mindent átható tekintetével, egy ismeretlen pontra valahol a feje fölé. Furcsán merev, ünnepélyes az arckifejezése, belül hízlalt idegenség ül ki rá, ami mindig megjelenik az arcán, ha valakire megpróbál rámosolyogni. Aztán rápillant. De mintha nem ismerné meg. Távolság, elérhetetlenség csillant meg a szemében, ami egészen a gyomráig hatol. Megpróbál hátrébb lépni, eltűnni a lépcsőkről, de nincs ereje, azt érzi, megint leleplezték, rajta kapták valami szégyenletes dolgon. Mint amikor Katira vár az iskola épülete mögött, hogy megcsókolhassa. Ellopja a kabátját, és azzal zsarolja, nem adja vissza, ha nem kap egy csókot tőle. Nagy szünetben az iskola épülete mögött beszélik meg a találkát. De nem bírja magában tartani a titkát, teleszájjal elfecsegi a fiúknak, mi vár rá. Végre ő is büszkélkedhet valamivel. Mindegyik osztálytársa bele van zúgva Katiba. Most pedig ott áll az épület keskeny hátterében, a térdig érő magas fűben, a sűrű lombozatú fák alatt. Furcsa, hideglelős, világvégi lombsusogásban. Várja Kati érkezését. De nem ő érkezik meg. Hirtelen a féliskola tódul be a szűk térbe. Fiúk, lányok, vegyesen, közöttük Kati. A fiútársai biztatták fel őket. Csókos szájú, ordítozzák hangosan, miközben csufondárosan hahótáznak, röhögnek. Ő pedig azt érzi, mentén elsüllyed a földbe, megsemmisül. És tovább bolyong, tévelyek, vágyakozik, miközben tudja, sohasem fogja tudni megcsókolni, megérinteni. Sohasem lesz Flóra az övé. Nem úgy, mint itt. Itt van a legközelebb hozzá. Elérhető, megérinthető. Mintha egy hatalmas faodvába szállnának alá, valahová le egy tisztásszerű helyre. Ott hevernek, szinte magzatpózba összekoporodva, egymás testén átfolyva, egymás testében feloldódva. Meleg, áradó, sejteket zsibongató közelségben, szétválaszthatatlanságban. Ott, ahol még az elképzelhetetlen is megtörténhet, ahol mindent lehet. Csak éppen a mindennek még nincs kifejeződése. Vágtázik a tigris velük, mintha sűrű mézben mozognának, lelassított filmben. Szétveszülni, szétrobbanni akaró nem történésben. A test azonban még nincs ide bent, nincs illata, szaga, nem levedzik. Nem nyírkosul, gyöngyözik az izzadságtól. Ahogy tapintása sincs, ruganyosság, a gömbölydettsége, a tenyérhez illeszkedő formája. Nincs ereje, lökete, vergődése, megfeszülése és elernyedése. Egy másik test talál itt magára, talál itt egymásra. Testtelen közelség. Nemi szervek nélküli paradicsomi meztelenség. Hímnős erotika. Pihekönnyű növényi boldogság. Tovább vágtázik a tigris, hatalmasakat szökkenve halad egy határtalan térben. Ugrásai puha ringatózással csillapodnak odabent, akármeddig elviszi őket, egy befele osztódó, kimeríthetetlen tágulásban, amivel nem lehet betelni, de egyszer csak vassodronyok állják az útját. Rácsoknak ütközik neki. Húsába vágnak, szabadulni kellene. Még nem is hallja az éles, dallamos kiáltást, már felébred.
Ébresztő!
6:05. Nincs mit tenni, ki kell mászni a hálózsákból. Meg kell szabadulni valahogy a kockás pizsama felsőtől és nadrágtól, majd fel kell cibálni a ruhákat. A fekete básonynadrágot és a comb közép aljáig érő szürke kötött pulóvert, a még engedetlen testre. Bele kell bújni a hevis cipőbe, meg kell mosakodni, le kell menni reggelizni, majd Alfreddel át kell botladozni az iskolába, és bekerülni a padba, Flóra mögé. 5 évig ül a háta mögötti padban. Többet látja kivillanó tarkóját, mint bolyongó tekintetét, a tekintete mélyén megülő riadtságot, idegenséget, a megfeszülő, ezért öregesnek tűnő bőrt a kész fején, a csak egy bizonyos szögből észlelhető jelentéktelen izomsorvadást a bal combjának külső oldalán. A vékony, a fényben szinte áttetszővé váló baloldali fülcimpáját, amit csak akkor lehet látni, amikor ír, mert ilyenkor a kezével akkurátusan mindig a füle mögé igazítja a hajtincseit. Nincs elérhetetlenebb testrész a kivillanó tarkónál. Nincs ígéretesebb se nála. Órákig lehet büntelenül bámolni, amíg valahogy eltelik az unalmas román és matek óra. Szinte mindent mögéje lehet képzelni. A megadást, a vágyakozást, a sóvárgást, de a közönyt, az elutasítást, az árulást is. Le lehet vele élni egy életet, el lehet köteleződni mellette, örök hűséget esküdni neki, ahogy hevesen szakítani is lehet vele. De leginkább megigézetten kell bámulni, nézni hajlatait, formáját, törékenységét, kecsességét, meg a csigolya apró dudorát a hamvas bőrön, a dudor melletti apró gibát, a szinte áttetsző, mámorító napfoltot, aminek mintha sikerült volna magába gyűjtenie és visszavernie az arcára ritkán kiülő sóvár felfénylést. Távol van. Nagyon távol. Vágtázik a tigris velük, míg az álom kisimít minden ugrást. Éj sötét birodalmába beszippant és felold minden hiányt és vágyakozást. Most mégis közel kerül hozzá. Itt az osztályterem előtti folyóson. A délutáni szilenciumról jönnek ki beszélgetni. Túl hangos volt Petra és Anikó odabent. Aztán elfogynak a szavak. A téli alkonyat különben is túlságosan gyorsan, észrevétlenül lopózik be a kinti szögletes udvarra, onnan pedig a folyósóra, a vastag régies falak közé. Míg beszélgetnek, észesen veszik, hogy sötétedik, de most, hogy sötét lett, túlságosan nyilvánvalóvá válik ez. Ezért hallgat el. Nem mer megszólalni, mert akkor ki kellene mondania, hogy vége. Tárgytalan a további áldogálás. Túl sötét lett. Be kell menni az osztályterembe. Az udvarra néző egyik ablak előtt állnak. A közelségüket az ablak mérete jelöli ki. Valahogy bele kell férni a keretbe. Már eddig is túl közel álltak egymáshoz, de míg beszélgettek, ez nem tűnt fel nekik. De most, a sötétségben, az egyre mélyülő csendben ez a közelség élni kezd. Először mocorogni, majd egyre nyilvánvalóbban követelőzni. Melegség önti el. Furcsa ez így, télvíz idején, a hideg folyóson. Mintha a több száz éves vaskos falak hirtelen bocsátották volna ki magukból, és adták volna át a mélyükben a kövek, a téglák illesztékeiben tartalékolt hőt. Nem mer Flórára nézni, csak ott érzi maga mellett a jelenlétét. Hallja halk szuszogását, ahogy levegőt vesz, és finoman reszketve kifújja azt. Ő is hallgat. Egyszerre félelmetes és elfogadó ez a hallgatás, mintha üzenni akarna vele, hogy rendben van ez így, nyugodjon meg, bele van egyezve. De hogy mibe, azt nem lehet tudni. Még mindig túl nagy a köztük lévő távolság, nem lehet csak úgy áthidalni. Remegni kezdenek a lábai. Most érzi át először igazán, hogy az egész test mennyivel több, erősebb egy tarkónál. Még akkor is, ha sötétségbe van burkolózva. Mély áramlás dolgozik ebben a testben, önmagát kibontakoztató működés, megszületés, kibomlás, lehellet, lélegzet, fuvallat, élet. Szinte ki lehet tapogatni vele azt, ami körülveszi őket, ami nagyobb náluk, ami befogadja őket. El lehet jutni addig, ahol egymásra döccennek a kövek, és falak emelkednek belőlük, ahol a hegyek elárulják üres nagyságuk titkait, ahol robbannak a rügyek, a fák törzsei pedig belefeszülnek hajlékonyságukba, ruganyosságukba. Mert közben kapaszkodni kell, szinte egymásra borulni, mert vibrál a levegő, fúj, süvít a szél, majdnem ledönti a lábukról őket, mintha csak a világ próbálna levegőt venni, lélegezni. Lassan emelkedik fel a keze, nem is ő parancsol neki. Egy tőle független akarat mozgatja, mintha a keze egyedül döntötte volna el, nem hallgat rá, mindent magára vállal és beteljesíti az elmúlt percek forrongásait. Flóra arca felé indul el a kéz, de nem éri el. Vagy igen? Nem tudja, egy pillanatig, mintha nedves hínárok közé keveredtek volna be az ujjai, de nem biztos benne, az agyáig már nem jut el az inger. Csak azt érzi, hirtelen elpirul, elönti a szégyen, ami egészen a görcsbe renduló lábujjáig hatol. De ezt már túl sok neki. Nem bírja elviselni. Visszakapja a kezét. Hirtelen visszarohan az osztályterembe és beül a padjába. Néhány másodpercre rá Flóra is megérkezik. Nem néz rá, csak leül eléje. Megint látja a tarkóját. Megint látja a dudort, a napfoltot. Most még jobban fáj benne ez a látvány, mint eddig. Égeti az elérhetetlenség, űzi a gyötrelem, hogy nem tudja, létezik-e valahol a földkerekségen olyan hely, térség, fordulat, ahol hozzáférhet, ahol megérintheti. Sokáig ül még mögötte. Közben pedig hol fájdalmasan, hol örömtelien, csak történnek a dolgok. Inkább fájdalmasan. Mert közben fiúk kezdenek körözni Flóra körül. Először a horihorgas, nagy pofájú szálka, aki este a hálóban meséli, milyen fenséges érzés Flóra hamvas alma melleit kitapogatni a blúza alatt. A szavak, mint büdös varangyok buknak ki a száján. Utána hajaska következik. Nem elég, hogy lefitymálta a versét, most még Flóra is meglett neki. Vagy nem? Mert közben közöttük is alakul lassan-lassan valami. A folyósói beszélgetésekből séták lesznek, a sétákból közös koncertek, étkezések, könyvvásárlások, tanulások, természetjárások. Már mindenki azt hiszi, hogy összetartoznak, együtt járnak. Ami talán már rég így van, ők sem tudják, nincs elég tudásuk hozzá, hogy észrevegyék. Már rég kialakult minden, csak az a mindent eldöntő, beteljesítő érintés hiányzik. Még egyszer csak megtörténik, mintha a tenger húzódna vissza, hogy helyet adjon találkozásuknak. Megint a Budavárra kirándulnak, ahogy többször is az elmúlt év során. Közel van a városhoz, csak a vasúti sineken kell átbukdácsolni, majd feltalpalva a meredek oldalon átlopózni a hatalmas gyümölcsös almafái között, és neki is lehet indulni az alacsony domb gerincnek, át a sűrű erdőn, egészen a dombvonulat végéig, ahol mélybe bukó, apró barlangokkal tarkított sziklás oldal található. Talán egy valamikori természetes vároldal. Az oda-vissza út felszívódott valahová. Az erdő is majdnem teljesen eltűnt, mintha látszana egy göcsörtös fa mohás törzse, de aztán beleolvad az is más fák közé, más erdőkbe, más egyoldalakba. A dombvonulat végi füves tisztás még feltűnik egy pillanatra, imbolyogva világít, meleg fény rajzolja ki a kontúrjait. Aztán ez is kialszik magától. Mint gyufaláng az alkonyi gyengét széllengedezésben. Csak a visszaút vége világít erősen. Nem is világít, hanem élesen szemet kioltóan süt. Hogy szinte ki kell emelni, tépni néhány képet, érzést, vakító ragyogásából. Visszafele egy könnyű permet kapja el őket. Egy pillanatra kitakarodik az ég. A cél szürke, a tekintetet magához szívó, hatalmas tölcsér, ami most mégis lassan alászállingózó esőcseppeket bocsát ki magából. Az egész horizontot ellepő, apró, kipörgő, csillogó bogarakat. ahová leszállnak a bogarak, viaszos fény borít be mindent. Barnás, ragyás tündöklés költözik az almafák törzsére, a fűszálak lemezei, a mezei virágok, növények szárai, mint apró, éles kardok meredeznek ki a földből. Sikamlós lesz a lejtő. Itt próbálnak meg leereszkedni. Hiába alkonyodik és permetez az eső, a domboldal fényben fürdik, az acélszürke lengedező vaslapok nem takarják el egészen az eget, a fények így oldalról utat találnak hozzájuk. Egymás mellett tapogatóznak a lábaikkal. Picit átfázva, átnedvesedve, a lengedező szélben a megszokott, meghitt, de mégis a hosszas sóvárgás által feldúlt közelségben, ami megint kimozdíthatatlannak érződik. Pedig együvé tartoznak, a mozgások is egymásra hangolt, valahonnan felülről látszanak, akár a könyörület nézni őket. Két összement, pici lábaikkal és kezeikkel kaszálló, egymástól elválasztott testet, akik hiába bukdácsolnak lefelé a lejtőn, sehogy sem tudnak egymásra találni. Mintha nem csak a sikamlós tér, hanem maguk a leírt szavak is elválasztanák őket egymástól. És ezért nem csak a téren, hanem a teret eltömítő, a találkozást elfedő szavakon kellene átimádkozni, átsegíteni őket. Mert már megtörtént. Lehet tudni, csak kimondani nehéz. Rábízni a szavakra azt a könnyedséget, igézetet, szédületet, amit ez az érintés hordoz magában. Mert itt van, itt simul, feszül, keres, remeg, tapad, szorít, könyörög. S lehet egyéb nincs is. Sem a kirándulás a Budaváron, sem ezek a lassan alápörgő bogarak, sem a verdeső fémlapok alá betűző erős fény, ahogy ez a sikamlós oldalú almás kert sem. Mégis kellenek ide. Kell ide minden, mert csak egy ilyen helyben, egy ilyen szépségben tud ez az érintés megtörténni, hangsúlyt kapni, kifejeződni. Megcsúszik Flóra lába, többször is. Szinte fenékre esik. De nem hagyja magát. Kinyújtja a karját, megfogja először az ujjak hegyét, majd belecsúsztatja a tenyerébe a kezét. Innen így kell tovább ereszkedni, kéz a kézben. De ez már nem a domboldal, nem az a napsütés, nem az az élet, mint eddig. A szellő sem rezdül tovább. Vagy ha tovább is fúj, már nem éri el az arcot, nem lehet érteni. De több lesz minden és könnyebb. Mintha olyan vizen sétálnának, amelynek mélyében vízinövények indáznak, fodrozódnak. De nem is a vízen járnak, hanem ezeken a növényeken lépkednek, miközben tenyerének tölcsérébe egy pihegő madárfióka bújik, amit óvnia kell, védelmeznie. Az esővíz permete rejti el az izzadság cseppeket, s közben egymáshoz kell igazítani a lépteket, az egész testmozgást. Túl kell lépni, túl kell áradni a szorongásba belegörcsölt testhatárain. Valami más kezdődik onnan, valami megfoghatatlan és szabad. Az kezdi bontogatni mellette a dimenzióit. Hatalmas tágulás, ami szinte az egész domboldalt befogja, átkarolja, míg szemből a város közeledik szélsebesen. Élesen kiválnak a tömbházak, a sportcsarnok, az utak, a járdák, a park hatalmas lengedező fáival. Feltűnik a folyó kanyargó íve is, fölötte a fahíddal. Úgy tűnik hiába lejt a domb, föléje gyalogolnak. És közben történik még valami furcsa. Az érintés ugyanis nem áll meg önmagában, hanem mint préri tűz harapósan végigszalad az időn. Feléleszti, lángra lobbantja az elmúltat. Etelka szépséges, tojásdad arca tűnik fel egy pillanatra, ahogy ott ül távolabb tőle. A furujázók sorában, ezért miközben a furuját is fújni kell, csak félszemmel lehet csóvárogva rápillantani. De látja Katit, Zsuzsát is. Már nem fáj a tőlük elválasztó távolság. Közelebb kerül hozzájuk. Mintha megérintette, megsimogatta volna őket. Tovább vágtázik a tigris velük.